fúzióról, fúziós kutatásokról, fúziós energiáról fogunk beszélgetni. Egyre többször tesszük ezt, mert mit van már mondhatni lőtávolban. Tulajdonképpen technológiailag, fizikailag már kivitelezhető, hát az, hogy az gazdaságos energiaforrás, attól még egy picit arrébb vagyunk, de majd beszélgetünk ezekről, illetve egy programsorozatról. Dr. Dunai Dániellel, az Energiatudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Mert
is.
Hogy az MTL 200 program sorozat részeként hát a fúziós kutatásokban dolgozó fizikusok a legizgalmasabb eredményeit és irányokat a szélesebb közönség számára is bemutatták ismeretterjesztő előadások formájában. Az első bemelegítő kérdés talán az lehet.
Teltházzal, mert ahogy nézem, igen, így az MTA honlapján.
Hogy ugye mindenkinek megvan az a kérdése, amit már ezerszer megválaszolt, de pontosan tudja, hogy még ezerszer meg fogja azt kapni. Nálunk ez a oroszlánokkal is kérdés, ugye a gladiátor hagyományőrzésben, és igen, 1615-öt is meg kell válaszolni, hogy nem oroszlánokkal, nem. Na, a fúziós kutatásokban mi ez a szent kérdés, amit mindig megkaptok a laikusoktól, hogy...
Mikor lesz végre fúzió?
Igen, mikor lesz már a drótban fúziós?
Azt hittem azt, hogy miért csinálják a fúziót, mert ebből lesz egy fekete lyuk, és mind meghalunk.
Az is szokott lenni, de szerintem a tipikus kérdés az, hogy ha már 50 éve vagy 70 éve kutatjátok, akkor mikor lesz végre fúziós reaktor?
Mit csináltok?
Igen, mit tart ennyi ideig, hogyha az ilyen jól jönne? Ja. És hát azt remélem, hogy ez az öt részes előadás sorozat egy kicsit közelebb hozza a közönséget ahhoz, hogy vajon mi az, ami ilyen sokáig tart ebben a kutatási projektben.
No, nézzük akkor meg, hogy mik a legizgalmasabb eredmények, mik az irányok, nagyon más fele tart-e a fúziós kutatás most, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, mert hogy nyilván azért ez alatt az idő alatt történtek kísérletek, meg előrehaladás, hogy hát nehogy Isten zsákutcák is voltak ebben a dologban, mert ez nem egy irányú út.
Én azt hiszem, hogy az irányok nagyjából világosak, és az időskálák ez ilyen nagy ívű kutatásokban nem 10 évben mérhetőek. Ha belegondoltok, hogy egy nukleáris vagy egy nagy erőműnek mi az élettartama 50 év, nagyjából a kutatási időskála is egy nagy berendezésnek a tervezésétől a megépítéséig 10-15 év, használata az megint 15-20 év, és utána lehet tovább lépni a következő generációra. Uh-huh. Az egyik eredmény, vagy az egyik nagy dolog, amit mostanában hangsúlyozunk, vagy amit szeretnénk bemutatni a világnak, ez az ITER nevű berendezés, ami Dél-Franciaországban épül. Ugye erről azt gondoljuk, hogy az ITER és az ő generációja lehet az utolsó kutatásfejlesztésre épült nagy berendezés, és ezután talán megnyílik az út a kereskedelmi reaktorok, vagy az energiatermelésre szánt reaktorok irányában. Az ITER az már 10-szer annyi energiát termelne hőenergiában, fúzióban, mint amit a fűtésére felhasználunk, de a célja elsősorban a kutatásfejlesztés, tehát nem termel majd áramot. Az lenne a cél, hogy mind a technológiát, mind a fizikát bemutassuk, hogy gyakorlatilag készen van arra, hogy a kereskedelmi reaktorok időszaka eljöjjön.
Nagyon plasztikus az a példa, amit itt ebben a programban olvasok éppen, hogy palackba zárt csillag. Nagyjából ezzel a képpel meg lehet egy laikus számára értetni, hogy mi a fúziós erőműnek a lényege és egyben a problematikája?
Azt hiszem tökéletesen. Ha belegondolunk, hogy a fúziós erőmű belsejében valahol majd 150 millió fokos gázt szeretnénk összetartani, miközben a napunk maghőmérséklete ennek maximum a tizede lehet, akkor el lehet képzelni, hogy azért technológiai problémákat kell megoldanunk. A palack egy kicsit trükkösebb.
Hát például miből csináljuk azt a palackot, ami ezt megtartja? Mi van, ha hozzáér a falához ez a dolog? Akkor mitől hát nem olvad el?
Ezért mágneses térből építjük ezt a falat, és a mágneses tér fogja összetartani ezt a nagyon magas hőmérsékletű plazmahalmaz állapotú anyagot, és így a tényleg a falhoz, magyarul a berendezésnek az acél vagy vákumfalához már egy sokkal alacsonyabb hőmérsékletű plazma ér csak el, és így megakadályozható, hogy jelentősebb sérülést szenvedjen maga a fal, vagy lehűtse a plazmánkat, miközben mi a fúzióra törekedve szeretnénk létrehozni ezt a 150 millió fokot.
Ez mennyire lehet ezt biztonságosan megoldani? Nyilván még nem biztos, hogy ott tartunk, hogy ez a legfontosabb kérdés, bár ezt nyilván kordában kell tartani, meg biztosítani azt, hogy az a mágneses tér meg ne szűnjön.
Igen.
Még ezt, akkor sem a villany szünet, vagy áramszünet.
Semmilyen körülmények
között. Ez egy többszintű kérdés, ebben is szintén meg szoktuk szintén kapni, hogy egyébként a gonosz tudósok vajon el akarják-e pusztítani a Földet a fúziós reaktoraikkal. Nem, mi szeretnénk egy biztonságos energiatermelési módszert létrehozni. Erre többszintű válaszom van. Az első szintje az a nukleáris biztonság, tehát hogy ha megnézzük, hogy ebben az iterben, aminek 840 köbméteres plazma tartálya lesz, tehát ezen az óriási térfogatban fogjuk ezt a fúziós plazmát létrehozni, ebben összesen fél gram üzemanyag van egyszerre. Tehát olyan kevés gáz van, vagy olyan kevés üzemanyaggal működik, hogy nem úgy működik, mint ahogy a szokásosan a hasadáshoz alapuló reaktorok, ahol a 100 tonnányi hasadásos üzemanyag van gyakorlatilag a medencékbe berakva. Az a tervezési elv, hogyha egy láncfűrésszel kettévágod a fúziós reaktort, akkor a közelében lévő falut ne kelljen kitelepíteni.
Ez ilyen kicsi lesz, hogy láncfűrészsel darabolható egy fúziós erőmű?
Ez a láncfűrészettől is függ, ez nagyon-nagyon nagy láncfűrész kell.
Egy tudós emberrel beszélgetek,
mindig elfelejtem.
Hát ha van elég nagy láncfűrészed, akkor menni fog. Szóval, hogy így méretre, mert nyilván most az ITER az ilyen tudományos célokra szolgál, tehát nem a méret a lényeg, de az ipari igen? Itt
ebben a bizniszben a méret a lényeg. Uh-huh.
Mekkora lehet egy ilyen erőmű? Ugye láttunk már mondjuk hőerőművet, szénerőművet, atomerőművet, naperőműveket látunk, ez így terjedelemben mekkora?
Úgy képzeljük el, hogy maga a plazma, ugye azt mondtam, hogy ez egy ilyen tórusz alakú, tehát traktorgumi alakú ilyen plazma berendezést hozunk létre. Ennek a nagy sugara az 6,2 méter, tehát mondjuk egy nagy szobának a hossza, akkor az átmérője még egy nagy szoba, és gyakorlatilag maga a vákumtartály az gyakorlatilag egy kisebb ház, és akkor még azon belül lesz majd, vagy azon kívül lesz még az a rész, ami a szupravezető mágneses tekercseknek a hőmérsékletét leviszi mínusz 269 Celsius fokra. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy óriási berendezés, és ez az egyik kihívás, hogy egy óriási berendezést kell nekünk legyártani milliméter pontosan, miközben a berendezés közepén 100 millió fok van, onnan egy méterre pedig mínusz 269.
Ezer dolog jutott eszembe, például, hogy ezt a plazmát hogy állítjuk elő. Aztán ezt hogy sikerül egybe tartani, mert nyilván nem ez a előállítjuk, és akkor ott marad szépen ott, ahol van. Ez gondolom pulzál, meg megpróbál abból az állapotból kitérni. Most itt nagyon bénán próbálok fogalmazni.
Félek is ezen az úton bejebb menni, mert idáig még értem.
Elértem a határaimat a fúziós energiát.
Olyan dolgok jönnek.
Szerencsére az előadás sorozat második és harmadik előadása pont ezt a témát támadja, amit azért is hangsúlyoznék, mert ez nem sokára elérhető lesz az MTA YouTube csatornáján, tehát bárki számára visszanézhető akárhányszor, és akkor kicsit talán közelebb juthatunk ezekhez a válaszokhoz is. De válaszolva a kérdésedre is, a plazma egy kicsit olyan, mint a helikopter, ami nem nagyon akar a levegőben maradni, hanem nekünk kell küzdeni, hogy fönnmaradjon. A plazma sem akar Isten igaziból ott a mágneses térben összetartva maradni, hanem nekünk kell a kontrollrendszereinkkel és a mindenféle eszközeinkkel arra kényszeríteni, hogy ő stabilan megmaradjon. És hogy kezdődik ez az egész? Kell egy, ahogy mondtam, kell egy 840 köbméteres vákumtartály, ahol a légköri nyomás 100 000-ének a 100 000-része nyomás van csak, abba befecskendezünk valamennyi minimális kis üzemanyagot, abból plazmát csinálunk, azt felfűtjük, tehát van egy egészen kis, van egy egész folyamata, egy ilyen boszorkány konyhája, hogy kell jó plazmát főzni, hogy ami aztán utána a kísérleteknek és majd később a fúziónak is megfelel.
Oké, egy kérdés, mert hogy erről már beszéltünk veled, ezt is vissza lehet hallgatni, hogy azért a magyar tudósok szerencsére ezen az úttörő tudomány területen ott vannak. Van utánpótlás is? Tehát ez megoldott, hogy oké, hogy most ott vagyunk, de hát hogyha nincsenek újabb és újabb diákok, akik az asztalra csapnak és azt mondják, hogy én aztán nem is tudom, hogy mi a szakma neve, fúziós mérnök szeretnék lenni.
Fúziós plazmafizikus vagy fúzióban dolgozó mérnök.
De jó hangzik.
Igen. Na, szóval, hogy van?
Plazmafizikus.
De szép.
Nagyon csajozós.
Szóval van utolsó utánpótlás.
Igen, ez a kérdés igaziból két részre bontható. Az egyik, hogy ott vagyunk-e most a fúzióban, én azt gondolom, hogy büszkén mondhatjuk, hogy ott vagyunk. A nemzetközi nagy kísérletekben vannak saját berendezéseink, ahol a kollégák kiutazva működtetik, ennek az eredményeit elemzik, és ezen keresztül bekapcsolhatunk a fizikai programokba is. Tehát az országunk méretéhez képest, vagy főleg ahhoz képest, hogy Magyarországon hányan foglalkoznak ezzel a tudományterülettel, én azt hiszem, hogy büszkén mondhatjuk, hogy ott vagyunk a legnagyobb kísérletekben. A kérdés második része, hogy az oktatással hogy állunk. A Budapesti Műszaki Egyetem lehet most plazmafizikát tanulni, és ilyen szakirányú MSC szakot is végezni. A szomorú hírem az viszont, hogy a hallgatóink nagy része külföldön folytatja.
Nekünk szomorú hír, de hát az egyéni karrierek szempontjából az nem biztos, hiszen ezek szerint egy keresett...
A csoport hosszú távú működése kapcsán kicsit nehézkesebb, hogyha egyébként folyamatosan elvesztjük a legjobbjainkat.
Igen.
Jó, hát nagyon jó, szépen
még egyszer
köszönöm.
Javasoljuk akkor az MTA YouTube csatornáját, én magam is használni fogom, mert amikor Dániellel beszélgetünk, mindig élvezem, hogy egy pillanatra úgy érzem, hogy értem, de délután már csak arról beszélek az ismerősöknek, hogy délelőtt a műsorban beszélgettünk a fúziós energiáról. Szóval nekem is kell ismételni, de ilyen kiváló előadásokat szívesen hallgat meg az ember. Köszönjük szépen, hogy itt jártál.
Köszönöm a lehetőséget.
Dr. Dunai Dániellel, az Energiatudományi Kutatóközpont, a Hunren EK tudományos főmunkatársával beszélgettünk a kicsit a fúziós kutatások jelen állásáról, meg az MTA programjairól.